Andronikosz ott állt a kapuk előtt. A szertartás hosszú, bonyolult volt, s a szertartás még ott kezdődött valahol az első bizánci őrháznál, az első keleti limesznél. S valamivel előbb már, egy ködös borús reggelen, amikor a jeruzsálemi özvegy királyasszony Teodóra görög portyázók kezére került. Az első akkoni éjszaka óta nem váltak el. Az ábrándos, árván maradt Teodóra belevetette magát a pusztába új urával, sátorvárosok vendéghajlékában aludt vele, mert a puszta hercegei, a törökök és a szelcsukok nem értik a hitetlen ritusát, mely holtomiglan, holtáiglan egy asszonyhoz köti a férfi természetet. Számukra úrnő volt az asszony, s Andronikosznak, a csodálatos hercegnek hitvese, egy aranyfolt, mely kiszakadt Bizáncból, s most olyan, mint a tájog. Egy kis folt, gyűltsebb, mely talán innen a birodalom keleti csücskéből szétterjed, megrothasztja a vért. A pogányok 10 000 lovasban beszéltek, ismerték az elégületlenség mértékét, a csillagok járását, a birodalom vonulását most újból a Duna felé. Andronikosz a legjobb vezető lenne. Becsapni az Édenkertbe, legázolni az impérium legértékesebb vidékeit. Játszott, konspirált hazája ellen, élt és szeretett a herceg, önfeletten s boldogan látszólag, de számítón, ravaszul, ha férfiak között hadakra, aranyakra, bomlasztásra került a szó. Utána visszament a sátorba. Ott ült az asszony mellett, s nézte, s várta szemében az apályt és Dagályt. És így ült az ágya mellett, amikor elővette Teodórát az első fájdalom, s a puszta javasasszonyai lopóztak be a sátorba, hogy füstöléssel, ráolvasással riasszák el a gonoszt, így szülessék meg a gyermek, nem a Szent Palota Porfír termében, s nem a jeruzsálemi királyi palotában, kint a puszta hercegeinek szállásán, nemes sátorban füvek és javasasszonyok között. Így élt Teodórával, árulással szívében, néha némán és pénztelenül, máskor bőkezűen, ha megsarcoltak egy Bizánc felé indított karavánt, kiadták részét, mert ő ismerte a szokásokat. Hajnalban lovagolt, mint a puszta emberei, versenyt nyilazott velük, nagy öreg, mint ők mondták, irtozatos termetével hatalmasabb az apró nomádok valamennyiénél. S boldog volt a maga módja szerint egyetlen télen, s tavaszon, s megint a nyárban. És így lett ősz, amikor Teodóra felépült már egészen a hosszú gyermekágyi lázból, mely hetekig a halál ösvényét járatta vele. Ezek alatt a hetek alatt Andronikosz nem járt sátorról sátorra, ott élt az asszonyok szállásán, s nézte az egyetlen csodálatos asszonyt, aki lebilincselte örökre szívét. S nézte a fattyút, aki két oldalról Komnenosz, mint Mánuelnek a másik Teodórától született, s korán elhalt kisfia. A legszentségesebb vér, a legtisztább, majdnem szent, miként egykor nap Ptolemaioszoké volt, akik csak nővéreikkel köthettek Frigyet. A gyermek mégis fattyú, szégyenletes, bűnös, vérfertőző szerelem emléke, oly szép, áttetsző, tiszta arcú fiú, Andronikosz Komnenosz fia. Bizánc nem maradt tétlen. Andronikosz egymagában maga volt a veszedelem. Nem volt közönséges halandó, a puszta emberei mágikus tisztelettel nézték érzelmeik tükrében. A császárok ivadéka egyenesen a próféta ivadéka után következik. Andronikosz megbontja a törvényt, hitetlenek módjára él, vérfertőző, istentelen szerelemben húgával s ágyasával. A stratégoszok a határvonalon tudták, hogy a harc kiújult köztük és Andronikosz között, s vigyáztak a maguk módja szerint. A törzsek futóhomokja végigszalad a pusztán, sátort üt, majd felszedi táborát. Néha áruba bocsátja a kecskéket, juhokat, rabférfiakat, s a birodalom vásárol ételt és rabszolgákat. Egy törzs eladja magát Bizáncnak, zsákmányra lesz. Valami nagy vadra, ami sok-sok bezánt aranyat és szoliduszokat jelent, köntöst és drágaságot, fegyvereket és ezüst ékszereket. Így lesik Andronikosz nyomát, és így lesik a jeruzsálemi királynő nyomát. Teodóra esik bele először a csapdába. Az üzenet Akkonból érkezik. Barátok s familiárisok írnak, kérik úrnőjüket, adjon módot nekik arra, hogy leróják hűbéri tartozásukat. Titokban, majdnem szégyenkezve, mert a fiatal jeruzsálemi király mindezt megtiltotta. de a várnagy s a familiárisok esküdtettek egykoron Teodóra kezébe, s így összecsomagolják Szent Demeter napja előtt iszákokba a pénzt, bort és fűszereket, összvérekre rakják, s kihajtják őket egy folyó partjára, mely ugyan elég távol van a latin limeszektől, de idáig nem merészkedtek sohasem a puszta lovasai. Néhány óra míg együtt vannak, s Teodóra látja, amint feltámad régi, avatag, de királyi világa, csendes napok és hosszú miség délelőttjei, órák, melyeket semmi sem színesít meg. Most bűnben kalandok közt máról holnapra él, levetette címeit és rangját, ágyas lett, gyermeke dajkája, szegény asszony, agódva figyeli, miként változtatnak pályát a csillagok szerelmesének sorsa fölött. Így beszélnek egymással szeliden s reménytelenül az úrnő és a várnagy. Teodóra a bástyák állapotát kérdezi, hogy élnek-e még az öregek az asszonyok termését. Néhány szó után elhal az egész. Egyikük sem beszél arról, ami ma van, vagy holnap lesz. Utána elválnak. A puszta néhány lovasa kíséri a királyasszonyt s az összvéreket. Így mennek végig a folyóparton, mely valóságban már senkié. A porfelhő nő, valahol a láthatár szélén, a lovak is megérzik, az emberek egymásra néznek, valami készül, amit feltartóztatni nem lehet már. Egy ellenséges törzs zuhan reájuk. Elnyeli őket a gomolyakban kerengő lovasok hada. Nem ölnek, s nem fosztogatnak. A puszta szabálya szerint tisztelettel is adóznak az úrnőnek, amikor öreg, ravasz vezérük kezébe kapja Teodóra lovának zabláját. Tört, rossz görög szóval mond valamit, ami hódolást is jelenthet, nem kell féltenie életét, nem történik baj szolgáival sem. A nap alig-alig dereng elő a vöröses felhők közül, sietnek a lovasok, nehogy valami váratlan, nem remélt új portja megfordítsa a kalandkerekét. Északnyugat felé mennek, s Teodóra tudja már, hogy eladták, Bizánc kezébe került. Újból Komnenosz lett, isteni nemzetségből eredt, rangja teljességében nem sérthető. Mereven, gőgösen ül nyergében, nem felel a sejknek, nem vesz magához táplálékot, nem fogadja el a csobolyóból nyújtott tejet sem. A nomádok babonás tisztelettel nézik, hangjuk elhalkul, ha közelébe kerülnek. Ismeretlen világok súrolják egymást, babonásak, olyan erőktől félnek, melyeket nem ismernek, melyeknek erejénél fogva mindennél hatalmasabb Bizánc. Így kerül a császár kezére. Az utakra emlékezik, a végtelen utakra, melyeket meg kell tennie. Teodóra fogoly. Rangja és bűne van, s a kettő hozzá nőtt, nem tudja leválasztani magáról soha. Királynő, de az áruló ágyasa, vérfertőző szerelem gyermekének anyja, akinek sorsa felett a császár határoz, s csak a császár az, aki őt megítélheti. Így mennek végig az utakon örhelyről örhelyre, néha-néha látják a tengert, az örök barátot, majd újból bekanyarodnak a hadiutakra, további örhely távolabbi méta felé. Andronikosz egyedül van. Olyan egyedül, mint ahogy nem volt soha. Cellában eltöltött tizedfél esztendeje most semmi. Semmi a szenvedés, mindaz, ami rám éretett. E néhány nap, néhány óra szenvedéseihez. Semmi. Ül a sátorban és gyászol. Valakit, akinek a szemét szerette legjobban, a szemét, melyben változott a dagály és apály. És most Mánuel kezére került, aki ítél felette, mert csak ő ítélhet a megtévedt királyi személyek, a bűnös és áruló Komnenoszok felett. Hol lehet Teodóra? Hová vitték? Neki adják-e a cellát, melyben Andronikosz raboskodott? Vagy szigorú kolostorba zárják-e, ahol vezekelhet szegény, skoldus formájú apácák között? 24 esztendős, boldogtalan volt, örök özvegységre ítélve, szép volt és szertelen, anya lett, s most érezheti Mánuel nehéz kezét. Locsogó barbárok, akik között él. Szétfoszló füstkép, lovasok, ma 10 000 holnap egy sem. Így él erjesztett tejitalok, örökös ürűhús ízével szájában, tisztelten s mégis olyan formán, mint régi bálványkép, melyet kiszolgálnak, de meg nem értenek. Üzenni. Az első szó keserű volt, elviselhetetlenül keserű. Néhány nap után megszokta, barátkozott vele, kóstolta. alakoskodott önmaga előtt is. Így született meg az üzenet Mánuelhez. Oly titkon, hogy a széljárása sem árulhatta el. Az írás hártyára készült, melyet tegezbe foglalt, s a tegezett szolgája vitte egy pusztai vásárra, amikor beköszöntöttek a tavaszi ünnepek. A vásáros átvette, így utazott az üzenet végig a birodalmon helytartók kezébe, repült Bizánc felé. 12 esztendeje talán az első szó, mely Andronikosztól Mánuelhez érkezett. A császár kibontotta a hártyát, és látta az erős, biztos vonásokat, melyeket kipréselt bogyók nedvével, vadmadár tollával írhatott Andronikosz. Valami elködösödött benne. Az értelem nem tudta magyarázni, a húr megrezdült, érezte Andronikosz különös közelét. Mintha kiesett volna a 10 esztendő, amikor ott raboskodott börtönében, a Blahérnész tornyában, mintha a rab Andronikosz képe, a fogoly képe elenyészett volna, s csak a régi kalandos unokatestvér arcát látná. Együtt űznek vadat, s édes fiatal kalandokon asszonyokat. A szava egyszerű, s mégis mesterkélt. Nem feledett el semmit abból, amit tudott. Tolla hajlékony, mint a penge, méltóságos, és nem alázkodik. Az asszonyt szereti, mondja, megelégelte a birodalomtól távol töltött időt. Birodalomtól távol töltött idő. Írja, így egyszerűen, mintha magától értetődő lenne, hogy a császár vérség szerint legközelebbi rokona, majdnem testvére átmenjen a hitetlenekhez, becsapjon az impérium területére, sarcolja, Szeldzsuk bandákkal együtt a görög városokat. Távol töltött idő, mely finom fordulattal leplezi az árulást. Tovább olvassa. Ha Teodórának nem történik baja, ha láthatja majd megint, mint máskor, ha a császár nagy lelkű, s hamutszor mindarra, ami közöttük történt, ha megígéri, hogy nem üldözteti, mert kitörte a börtöne falát, ha kegyes lesz Mánuel, így ír. Csak Teodóra van a kezében, s nem Andronikosz. Amikor meghallotta a tervet, s hallotta, hogy Teodóra Bizánc kezébe került, másképp képzelte. Bosszúnak s példás büntetésnek. Valami nagy kivégzésre gondolt, mely megnyugtatja a népet, újból megtisztítja a bíbort, melyet Andronikosz és jeruzsálemi Teodóra beszennyezett. És akkor hallotta messziről, távolon, a hártyára rálehelve Andronikosz hangját. Melyik Andronikosz? A barát és ellenség? A szerető, a közönyös, a konspirátor, a vitéz vagy gyáva Andronikosz? Hallja a hangot és ellágyul. A válasz a Bazilleusz hangja, de a rokon érti a hangot, megtalálja rajta a repedéseket. Az üzenet úgy szól. Andronikosz, a birodalom hitszegő fia, ügyében sorsa fölött a császár ítél. Ám ítélhet egymagában az Isten is, aki látja, s nyomon követte álnokságait. A császár Reá a birodalom egykori hercegére bízza, melyik bíró széke elé veti előbb oda magát. A császár mindig ítél, s a birodalom minden határszéli őrparancsnokának jogában áll a császár nevében őrizetbe venni azt, aki ítélet s vezeklés széljából fegyvertelenül jelentkezik. Az üzenet így szólt, s az üzenetet vásárosok vitték el megint, s így kapta meg Andronikosz, aki hetek és hónapok óta a csillagok bajós állásával ámította a puszta népeit. Még nem lehet rácsapni a birodalomra, mondta, míg a rák övét nem hagyja el az égi konstelláció. Így mondta, s várt. Oly egyedül volt, s oly szerencsétlenen és árván, hogy a sejkek úgy érezték, valami titokzatos betegség rágja, mert ki tudta volna megérteni, hogy bánkódik az asszony egyetlen pótolhatatlan csodálatos asszony után. Egy portján kivált táborukból, ott hagyta kíséretét, előre ment, majdnem a limeszekig, mert, mint mondta, a tóparton szép kócsagot látott. És aztán egyszerre elnyúlt alakja, rohanni kezdett alatta a világ, vágtatott oly sebesen, hogy nem érhette volna el semmiféle nyíl sem. Boldog volt. Valami történik vele. A limesz parancsnoka úgy fogadta, mint rangja szerint való herceget. A vacsora hűvös és szertartásos volt, ám nem vette el senki fegyvereit. Fényességet kardja a császáré, mondta az őrparancsnok, aki ismerte a palota nyelvét, számüzetés volt számára, hogy ide került. Lovasok, görög lovasok kísérték tovább, egyik állomásról a másikra. de sehol sem vették el fegyverét. Önként jött, herceg volt, s a császár majd elmondja fölötte a szót. Egyetlen kérése volt csak a limeszbeli őrparancsnokhoz. Juttas el egy levelet Teodórához, mondta. Reszketett a kéz, amikor kínálta a levelet. A száj feleslegesen sok szót mond hozzá, csak épp, hogy árnyékot vessen arra, amit mindenki tud úgy is, aki itt él, a birodalom keleti vonalán. Így ment tovább, gyors vágtákban, ahogy hatalmas, erős testének ereje repítette. Vágyódott Bizánc, Teodóra, az udvar, a szembenállás és talán Mánuel után is. A vezeklés nagymesterének mutatta magát. Tudta, hogy egyetlen szava sem repül el, minden szem őt lesi, a jelentések garmadába gyűlnek a kancelláriában. Halk volt, alázatos, szíves mindenkihez, magukhoz a közkatonákhoz is, akikhez soha eddig nem intézett szót bíborban született személyiség. Az úton, ahol megálltak, mindenütt istentiszteleten vett részt, meghallgatta a papokat, élt a szentségekkel. Mintha megtisztult volna testében s lelkében, katarzisa úgy jelentkeznék, mint kalandos életének végső, engesztelő foglalata. Így ért a város elé. Harmadnappal ezelőtt már a Szent Palota testőrei vették át kíséretét. Nem utazott rab módjára, megtartotta fegyvereit, de nem volt egészen szabad sem. Ha menekülni próbál, könnyen leteríthette volna egy utána küldött nyilvessző. A testőrök már valami mást, otthonosat árasztottak, a palotát. Más volt ruhájuk, arcuk, hajzatuk, illatosak és ápoltak voltak, törték a görögöt akkor is, ha barbár vidékeken születtek, mindnek már görög szeretője volt. Úgy számított, hogy néhány napba, talán hétbe is telik, míg a Szent Felség színe elé kerül. A szerencse kedvezett, lehet, hogy ez Mánuel kegye volt, mert megérkezésének harmadnapjára jelölte ki a ceremóniamester hódolásának idejét. A vezeklés művésze volt. E három napot böjtön töltötte, lesoványodott tőle, a pompás, ápolt test kissé bevette a vénség köreibe magát, a ráncok kiélesedtek, a haj fakó lett, mert nem érte nárdus, a köntöst gondosan elkészítette, hogy barna fénytelen szövetével jelképezze a tárgyak alázatát. Böjtölt, égette a gyertyákat. Imáját hallották a folyosón az őrszemek, akik vigyáztak arra, hogy kereket ne olthasson, míg a császár nem mondja ki szavát. Ám ott, ahol élt, valahogy megelevenedett a palota. Ő volt a nap titkos hőse, a nagy bolyongó, a félelmetes szerelmes, aki félszázaddal vállán ifjú lovagmódjára írta és élte a szerelmes verseket. Asszonyok, a palota asszonyai szerették volna látni, a fiatalok, akik csak hírével találkoztak, az Andronikosz mondával, s vidám hős költeményeivel, melyek megtöltötték az emlékeket. Fiatal dámák üzentek neki, rokonok s atyafiak is, ajánlták segítségüket, kínáltak pénzt és befolyást, tanácsokat adtak, híreket. De Andronikosz hallgatott. Csuhában ült gyertyák közt, hangja emlékeztetett a zsoltármondó hangjára, jámbor volt, megtört, csendes és szerény. Így érkezett el a reggel, amikor elvezették Mánuel elé. Az égi rendek felsorakoztak. Az átmenet nagy volt, elviselhetetlen. A puszta hercegeinek birkaszagú bőrsátor világa után, melyben hónapokon keresztül élt és konspirált, most e fényesség, melyet gyermekkora óta ismert, használt és megvetett, amelytől mégis elszokott fogságának, vándorlásának esztendei alatt. Az égi rendek, a csillagforma, az eunokok szeráfi és kerubimi emelkedése, arkangyalok kórusa, zenemester intése, a megelevenődő kép, a követek s előkelőek, arany és bíbor szikrázó drágakövek, s fent a magasságokban a bazileusz. Vezeklő köntösét viseli, haja szürke, szakállán nincs aranypor. Fegyverrel jön be, de a kard nincs oldalára szíjazva, tokjában viszi maga előtt. Mintha két válla begörnyedne, mintha folytogatná az okogás. Az udvar megremeg, a szemek egymásnak küldenek üzenetet. Andronikosz megtört volna. Valóban fáradt, megöregedett, vágyik a nyugalom, a megbocsájtás, a béke melege után. Valóság lenne a mozdulat, mely úgy hat, mintha szálfa esne végig az erdőben. Az ember végig zuhan a trón talapzatán, térden vonszolja felfelé magát. így megy lépésről lépésre fölfelé. Még nem látja a császár arcát, mert az a szentek szemébe néz, Istennel beszél, bölcs és bíró, nem tévedhet. Megy kezében a drága mívű karddal, mert a császári ház hercegeinek előjoga, hogy fegyverrel közelíthetnek magához a Bazileuszhoz is. Így viszi fegyverét, megfogja két kézzel, s aztán lassú, fájdalmas mozdulattal lehelyezi a bíborpárnák elé. Felnéz, széttárja köpenyét, nyakán kötél, a köntös megszaggatott. A szót várja mindenki, Andronikosz szavát. Valahonnan messziről érkezik. Miként bűnös és vezeklő lélek kolostori félhomályban veri mellét, s mondja magáról, uram, nem vagyok méltó, úgy beszél önmagához Andronikosz e fényes okaság előtt. A beszéd látszólag nehezére esik, meg-megtörik, folytatja, elnyomja az okogást, a könny halkan szivárok szakállába. Beszél hányattatásainak, vergődéseinek történetéről, a lélekről, mely mohón és szomjúan keresi a penitenciát. Miért élni, ha bűnösen élünk, mondja a kérdés, s az eunuchok rendje előtt drámai erővel pereg az isteni színjáték tisztuló jelenete. A császár szava halk. Válasza szép és egyszerű. Bibliai példabeszédet idéz, említi a tékozló fiút. A birodalom fájdalma az én fájdalmam, Andronikosz, mondja, s a csend, ami követi a szót, többet jelent, mint csendet. A környezet, a bevatottak mind érzik, hogy most maga a császár az, aki a meghatottsággal küzd. Ő gyűri le magában az okogást. Valami történik közöttük. Újból helyreállt-e a varázs, az egyetlen varázs, mely férfi részéről megingathatta Mánuelt. A gyerekkori varázs, Andronikosz az erősebb, szebb, hódítóbb, az egyetlen, akit irigyelt és utánzott. Valami történik közöttük, mert egy pillanatra megáll beszédében a császár, mintha nem akarná folytatni, vagy miniszterére bízná, hogy az fejezze be a mondatot. Elhalkul, majd újból felhangzik a szó. A vezeklő vezekeljen, ám maradjon tisztségeinek birtokában, a császári akarat kijelöli helyét a birodalom alattvalói között. A kéz kinyúlik, a felségesen személytelen bíbor színű kesztyűbe bújtatott kéz, ujján a császári gyűrűvel. A vezeklő visszakapja a kardot, leolthatja a kötelet nyakáról, megcsókolhatja a császár köntösét, s lekúszhatik úgy térden alázkodásának teljében, ahogy érkezett. Egy óra múlva szemtől szembe állnak. A szolgák, akik frissítőket hozzák, láthatják, mennyire hasonlít egymáshoz a két Komnenosz. Andronikosz már hercegi köntösben pompázik, míg Mánuel levetette égi fényességeinek mezét, azt a rövid ujjas nadrágot hordja, melyet újabban megkedvelt a latin lovagok divatja szerint, belsőbbik szobáiban is viseli akkor, ha nem szólítja el sehová sem a szertartás. Karját kitárja, beöleli a tékozlót. Egy percig így maradnak. Hajuk szürkés, az arcráncai hosszú átélt évtizedekről beszélnek, de még mind a kettő szálfamagas, erős, daliás férfi, s ha láthatná valaki, felejthetetlen kép lenne, amint így állnak egy pillanatra a befogadás s a bocsánat ölelése között. Vajon a régi Andronikosz-e? A könnyelmű, kalandos, öröki fiú, csélcsaps nagyszerelmű, akiről mesék kerengenek. A szó most másképp zeng, mint az audencia szertartása alatt, de Mánuel érzi, éreznie kell, hogy Andronikosz is kisé megkopott. Útról beszél, emberekről, akikkel összehozta sorsa. A puszta hercegeit említi, a Danichmedita fejedelmeket, akik ott rajzanak a birodalom határán, készen arra minden pillanatban, hogy egy-egy városra, őrségre, tartományra lecsapjanak. Beszél róluk, s Mánuel most nem érzi szaván az öngúnyt, a megbánást, a szégyent. Ezek voltak azok a törzsek, melyekkel összeesküdött tavasszal. Ezekkel akart becsapni a limeszekre. Ezekkel portyázott a karavánokra. Andronikosz beszél. Szava sóvár, vigyázza, mint a vizsla Mánuelt. Minden szava mélyén ott érzi vágyát, minden mondat sejtelmes folytatása annak az egy mondatnak, mely mind Teodórára rímel, az asszonyra, aki miatt visszajött, aki miatt él és alázkodik. egyikük sem mondja ki nevét. Mánuel elzáratta egy kolostorba, s feltett szándéka, hogy kitiltja a férfi vezeklőt a kolostor világából, megzabolázza szenvedélyüket. Most, hogy itt áll előtte őszült halántékkal, már nem is veszedelmesen, kicsit fájón s megtörten, most megesik rajta a szíve. Teodóra. Mindnyájan vétkeztünk, s mindketten húgunkkal, s Teodórával vétkeztünk. Férfiak sorsa, akik sok-sok asszonyt szeretnek, megszámlálhatatlanul sok asszonyt, s aztán megrekednek saját vérük ízénél, illatánál, nem tudják soha elfeledni a fajtájukból valót, a húgukat. Keze int, nem ír le kört, melyen kívül nem mehet a vezeklő. Élj, ahogy akarsz, a birodalom szeme vigyáz rád. A császár úgy döntött, hogy Andronikosz herceg itt marad az udvarnál, s újból megnyílnak előtte a császári tanács ajtajai.